Már itt is van velünk a stúdióban Bánkuti Gábor, szevasz.
Sziasztok.
Gábor. Hogy vagy, jól vagy? Nem nézted tegnap az Oscar átadást?
Nem néztem sajnos, de elég sokat ez volt talán az egyetlen Oscar, ahol előre többet hallottam az Oscarról, mint amúgy maga az eseményről.
De vajon miért?
Hát ugye azt, hogy Margot Robbie-t, meg ugye a Barbie-nak a rendezőjét.
Minden évben vannak ilyen csámcsogások.
Valahogy ez most engem sokkal jobban elért, mint a korábbi években.
Szerintem az algoritmusod, az algoritmusok
lehetséges,
azok,
lehetséges,
mert megtaláltak téged.
Hát igen, lehetséges, mert ez egy olyan téma, ami most számomra is eléggé forró. És ugye csinálnak egy filmet arra, hogy a férfiak elnyomják a nőket, majd pedig, hogyha a női rendezőt és főszereplőt nem jelölik Oscarra, akkor az bizonyíték arra, hogy a férfiak elnyomják a nőket. De hogy az véletlenül se jutott eszükbe, hogy lehet az idei évben erős volt a női mezőny, és ezért a Barbie 6. lett, és nem jutott be az 5.
Azt akarod mondani, hogy a feketék és fehérek sokkal erősebbek manapság, mint... Mert hogy régen minden jobb volt.
Nem, régen nem volt minden jobb, de ez egy kicsit...
Minden csak feketén-fehéren lehet. Csak úgy lehet látni, hogy...
Nem ez a lényeg, hogy... Ja, én azt hittem, hogy a feketén-fehéren úgy érted, hogy a feketék és a fehérek közötti megosztottság.
Nem, bocsánat, mert hogyha mindenki, hogy valaki ezt... Nem, azt úgy értem, hogy feketén-fehéren fogalmaz mindenki, és akkor csak így lehet fogalmazni, és most ez az, ami...
Uh-huh. Hát igen, de vannak olyan töréspontok, amik mentén ez a feketén-fehéren fogalmazás mindig nagyon aktuális, és hát én úgy érzem, hogy a férfiak-nők közötti töréspont, a feketék-fehérek közti töréspont, a LGBTQIXYZABC+++++ közötti töréspont, és a társadalom 99%-at közötti töréspont is nagyon erős, mármint Amerikában, legalábbis Magyarországon valóban ez egy problematikusabb téma, mármint, hogy ott tök érdekes, hogy ebben a témában Magyarországon teljesen más álláspontot veszek fel, mint mondjuk egy amerikai identitáspolitika kapcsán.
Ez már az öncenzúra egyfajtája, amikor országról országra te másképp képviseled a nézőpontjaidat.
Nem, mert hogy mondjuk van egy 10-es skála, és az optimum az 5-nél van. És akkor nálunk vagyunk a 3-asnál, tehát ott egy felfelé toló erőt fejtek ki. Valahol meg Amerikában meg a 9-esnél járnak, ott egy lefelé toló erőt kell kifejteni, hogy beálljunk az 5-ös optimumba. Így ezért
így
van
alakul
az, hogy...
ki a cancel culture.
Ez pont nem a cancel culture, az akkor lenne a cancel culture, ha így is úgy is kussolok, mert félek attól, hogy cancelt kapok.
Oké, akkor ez egy vékonyabb verziója.
Igen, de alapvetően ez egy veszélyes téma, tehát, hogy...
Nagyon.
Igen.
Már megint a PC-ség. De tudod, hogy miért? Azért találkoztunk, mert a gyújtópontot a mai témánkhoz az adta, hogy mentem a körúton, a József körúton, és egyszer csak megláttam, ugye van egy ilyen rovat, amit tavaly elkezdtünk, vagy én kitaláltam, aztán végül is hát néha beszélünk róla, néha
ja,
nem.
Cégér nagy mustra, cégér, igen.
Nagy, de mi ez nem cégér, hanem nagy plakát és cégér mustra. És ezt egyébként, mert ott volt egy-két olyan jó találkozás.
Véletlenszerűen kapok tőled egy SMS-t a nap közepén, az biztos azt jelenti, hogy láttál valamilyen plakátot, ami megihletett.
Igen, nekem tetszenek, mert azt a plakátok a társadalom személynek tükrei.
Hát igen, mert mivel lehet az embereknek eladni valamit, az elmond sokat az emberekről, ez igaz.
Igen, és akkor láttam egy ilyet, hogy válság szemüveg diszkont.
Válság.
Tehát, érted? Hogy... Nem hittem a szememnek, tehát néztem, hogy váltság, nem váltság, nem is az, hogy vásár, és akkor nem, látom, hogy válság szemüvegdiszkont, tehát közel mentem direkt is, még le is fotóztam neked.
De azért válság,
és
gondolod, akkor... hogyha válságos helyzetben oda kell menni szemüveget venni, ezért válság szemüvegdiszkont.
Hát nem, hogy épít arra, hogy valami olcsó.
És lehetséges, hogy egy válság Péter nevű ember csinálta, és ezért.
Hoppá, egyébként erre nem is gondoltam.
Na látod.
Tényleg, ez nagyon okos. Lehet, hogy meg kell nézni.
Mint az S-optikát
cége,
biztos.
Ez így van, így
meg egy Szabó valaki csinálta az S-optikát.
Az is lehet, de mi más lehetne ott az oka.
Minden esetre igen, ezt a nagy kérdést tetted fel, hogy miért jó marketing az, hogy de hát ez olcsó. És hogy én erre
nem így mondtam, nem így mondtam.
A lényeg az ez volt, hogy ez miért jó üzenet, hogy ez olcsó. És hát azért, mert az emberek, vannak emberek, akiknek ez fontos, ennyi. És hogyha vannak emberek, akiknek ez fontos, akkor nekik ezzel el lehet adni. Ott nem fogsz, ugye ezzel az a probléma, hogy ez egy, tehát ha valamit olcsón akarsz eladni, az egy árrugalmatlan dolog, tehát hogy...
Igen, ott nem mehetnek fel az árak.
Így van, ott az az értékajánlatod, hogy ez olcsó, és onnantól kezdve, hogy nem tudod olcsón adni, vagy valaki olcsóbban fogja maradni, nem azért fognak, tehát akkor el fognak menni. Tehát ha nem tolod lejjebb a gatyádat, akkor átmennek a másikhoz, aki lejjebb tolta.
Az a nehéz, hogy mondjuk egy ilyen üzletben, aminek a nevében benne van a válság szó, nem lehet prémium terméket árulni.
Nem.
Például.
Hát lehet, hogy a gazdagoknak a válságos időre, tudod, a 500 ezer forintos szemüveg 400 ezerért, tudod.
Na jó. Szóval volt ez, és aztán te meg belementél egy olyan témába, egészen visszautaztál 1971-ig, és igen, és egész jó kis grafikonokat küldtél nekem, hogy mi történt Gyöngyösön, vagy mi folyik itt Gyöngyösön, igen. Mi folyik itt 1971-ben, és ott te egészen szépen visszakövetted azt, hogy az infláció jelensége az ilyen 71 környékén ott egészen más arcot vett fel.
Igen, mert rendszeresen szóba hozod, mindig ugye Viktor engem felhív téma ötletekkel, és azt mondja, hogy te, mint nagyon kapitalista ember, erről mit gondolsz? És akkor most lehet megkísérelnénk egy ilyet, hogy Viktor naívan kérdez engem, hogy én mitől vagyok annyira kapitalista, és mitől hiszem azt, hogy a kevesebb állam az jobb, és a piacra minél több mindent kell hagyni, és ez nem feltétlenül egy közgazdaságtani rovat, hanem egyik naív ember kérdezi a másik naív embert a meggyőződéseiről. És én akkor itt kezdeném is egy hasonlattal esetleg, egy felütése a dolognak, kezdjen. De van beléd szorult
van
még.
Van belém, de az mondjad, meg ugye akkor elment.
Elment?
Ugye,
ilyen ez. Szóval, hogy és majd még vissza is térek az olcsó májkrémes hasonlatomra, de előtte el tudod képzelni azt, hogy mondjuk az állam, ne a magyar állam, legyen a szlovák állam, azt ígéri, hogy épít 100 km autópályát, és hát az év végén csak 90 kilométer autópálya készül el, ezért úgy döntenek, hogy a méterrudat 10 cm-rel lerövidítik, és akkor már igaz lesz, hogy 100 cm készült el, ami azért is lenne jó, mert akkor 2 méter magas lennék az új méterrúd szerint, és hogy ez eléggé nonsens, ugye? Tehát ez ilyen értelmetlen dolog.
Szép az analógia, igen.
Igen, na, de a pénzzel ezt csináljuk, legalábbis az osztrák közgazdaság tan szerint, amikor állandóan piszkáljuk a pénzkínálatot, akkor ezt csináljuk, ugye 71-ben, ami történt, hogy leválasztották a dollárt az aranyfedezetről, és én ilyen notórius aranyfedezet párti vagyok, ugye én ezért szimpatizálok a bitcoinnal is, mert mindenki beszél arról, hogy a bitcoin milyen titkosítás, milyen algoritmus, nem ez a lényeg, hanem az a filozófia, hogy az arra jött létre, hogy digitálisan hozzunk létre egy olyan dolgot, ami kb. Ugyanazt tudja, mint az arany. És akkor...
Ez egyébként, amikor ez létrejött, nem tudom, te mióta követed, ez lehetséges volt?
Tehát ennek, de ennek... Nem, ténylegesen ez volt a szándéka. Tehát ez
értem,
egy...
De ezt például te hogy láttál rá? Tehát, hogy ez neked egy valid elvárás volt? Elképzelhető?
Ugye akkor, amikor ez az egész robbant, én még nem is voltam egyetemista, tehát az egy elég régi sztori, de én nekem az egyetemi éveim alatt kezdett el berobbanni, amikor főleg közgazdászokkal kezdtem el lógni, és vitatkozni velük arról, hogy mi a probléma, miben látom én a gondot, ők, és akkor ebből szépen lassan jutottam el én magamtól oda, hogy az aranyfedezet hiánya az elég komoly károkat okoz a számomra értelmezett világban. És akkor egy ponton így beütött a bitcoin, és megtaláltam azt a közeget, aki szintén így gondolja. És ők is kb. Ide vezetik vissza a legtöbb problémát, hogy mivel gyakorlatilag nincsen olyan eszköz a pénz mögött, ami azt gátolná, hogy abból csak úgy lehessen nyomtatni, és ezzel inflálni a pénzt. Tehát ugye azt mondja ki az osztrák közgazdaságtan, hogy a pénz az egy mérőeszköz arra, hogy az értéket mérjük. Mert ugye arról van szó, hogy a cserekereskedelem miért nem működik, mert neked van majd mondjuk 99 kecskeért 100 tehenet, vagy fordítva.
Sokat kéne menni.
Érte? Hát nehéz lenne úgy felszabdalni a tehenet, hogy úgy tudjuk cserebelélni. Ezért létrehozunk valamilyen köztes eszközt, amivel ugye cserélgetni tudjuk, amiben át tudjuk transformálni az értéket. Annak önmagában nincs értéke, csak azt cseréljük el értékre, amit utána újra visszacserélünk értékre, és ez egy közvetítő eszköz. És ugye ennek a dolognak, hogyha ez egy sima kavics az út széléről, az nem jó, mert abból fel tudsz venni még egyet. Ennek olyannak kell lenni, amiből nem lehet csak úgy többet csinálni. Plusz az embereknek el kell hinnie, hogy az tényleg beváltható lesz értékre később. És ugye az arany volt az eszköz, meg az ezüst, ami ezeket tudta hozni.
Ez azért tudta hozni, hogy ki kellett ásni? Meg kellett találni?
Igen, mert limitált mennyiségű arany van. Tehát ez volt a lényeg, hogy az, hogy te találjál aranyat, az bazi nagy effort volt. Tudod, ahhoz ásni kellett, bányászni, tisztítani, nem tudom, mert egy csomó ember ment, ugye volt az aranyláz Alaszkában, hogy ó, ott rengeteg arany van, aztán emberek keresték az aranyat, valaki talált, valaki nem. De hogy az a lényeg, hogy volt egy folyamatos növekedés az aranynak a kínálatában, tehát állandóan nőtt az a mennyiség, hogy mennyi arany van forgalomban, de ez egy stabil, lassú ütemben nőtt. Azzal nem lehetett olyat csinálni, hogy csak úgy nyomtatunk még aranyat. Viszont azóta, és ugye a pénz az ugye jött ez, hogy az arany komplikált, azzal kereskedni sem a legjobb, ezért jött a pénz, de hogy a pénz az csak a széfben lévő aranyat reprezentálta. Tehát, hogy neked volt egy gram aranyad, vagy 10 gram aranyad a széfben, és akkor arról volt egy papírod, hogy van 10 gram aranyad, és azt cserélgetted az emberekkel, és akkor így jutottunk el ahhoz a pénzhez, ami most van. És jött egy pont, ahol fogták és kivették az aranyat mögüle. És utána igazából gyakorlatilag csak úgy lehet pénzt csinálni, és ezáltal inflálni a pénzt. És hogy a probléma az ott van, hogy, vagy hát az egész onnan indult, hogy ugye még az Egyesült Államokban Keynes volt az, aki azt mondta a nagy, mi az a Roaring Twenties alatt, hogy az államnak van jogosultsága arra, hogy ő pénzt teremtsen, ha azt befekteti infrastruktúrába például. És ezáltal ő úgymond ad egy rugást a gazdaságnak jó értelemben. Mert hirtelen az embereknek lesz munkája, és azáltal, hogy az embereknek van munkája, van pénze, ezért tudnak költeni, és akkor beindul a körforgás. Viszont ez az, ami mostanra a modern monetary theory-ig nőtte ki magát, ami meg már ilyen nagy menéseket hozott, mint például a quantitative easing, stb. A lényeg az az, amire ki akartam lyukadni, mert volt ez a hasonlatom a méterruddal.
Ami igen, ami viszonylag közel volt az a témához, amit én beloptam.
Igen, ez igen. A lényeg, hogyha babrálunk azzal, hogy, mert ugye hoztam ezt a tehenes példát, hogy ha kereskedünk itt most az arannyal, akkor szépen lassan beáll egy stabil értékre, hogy egy tehén mennyit ér. És akkor, hogyha állandóan babrálunk azzal, hogy hirtelen csak lesz dupla annyi arany, akkor az emberek nem fogják tudni azt, hogy hány aranyat ér egy tehén. És hogyha állandóan babrálunk a méterrúd, tehát itt az arany, az a méterrúddal analóg. És hogyha állandóan babrálunk azzal, hogy milyen hosszú az a méterrúd, akkor nem fogjuk pontosan tudni mérni az értéket. És ez az alapja az egész koncepciónak. És ezt próbálta meg visszahozni a Bitcoin azzal, hogy az aranynak a paramétereit modellezte le. A Bitcoint azt ugye ugyanúgy azért kell bányászni, mint az aranyat, és azért igényel rengeteg energiát, mert limitált, mert nem lehet abból csak úgy többet csinálni. És ez az alapja. És akkor innen tudunk visszamenni oda majd, hogy az infláció amúgy gyakorlatilag tud,
ezekkel kapcsolatban nekem mindig, és akkor most jön a józan paraszt ti agyam, hogy ezekkel mindig az a kérdés, hogy egyszer ezek is elfogynak, mert ugye a bitcoinnak a bányászata is egy limitált
igen,
dolog.
Igen, tehát, az ott még is messze van.
Messze van, az... de ott van. Tehát ott van igen, vége, igen. Van fal. Az aranynak ilyen szempontból nem limitált, mert nem tudjuk, hogy hol a vége. A bitcoinnak van. A bányászat az egy sokkal mesterkéltebb. Szóval, hogy akkor mi van, hogyha mindenki van bányászva, akkor nyilván felszalad az értéke, de meddig tud felszaladni? Örökké nem fog felszaladni az értéke.
És most akkor... a bitcoinról beszélsz?
Igen, igen.
Hát nem, ez jó kérdés, hogy mi történik akkor, ha az összes bitcoin ki lesz bányászva.
A szélsőségeket érdemes nézni ahhoz, hogy megértsünk egy folyamatot.
Hát ugye 4 évente van az, hogy feleződik a felezés, amikor ugye egy kibányászott blokk fele annyi bitcoint ér. És ilyen szempontból nem tudom, hogy mi a terv arra, amikor ez elfogy, tehát ez ugye egy a Satoshi Nakamoto, akiről igazából nem tudjuk pontosan, hogy ki volt.
Létezik-e,
ki volt ő, publikálta ezt az eredeti kódot, illetve azt a, nem is tudom, papert, mi az a publikációját erről, hogy hát itt van, használjátok, és akkor így én így gondoltam, hogy így lehetne ezt megoldani. És szerintem ott még nem voltak ennyire durva gondolatok, hogy konkrétan a Bitcoin protokoll fog ekkora értéket képviselni, vagy ekkorára kinövi magát. Tehát, hogy az is lehet, hogy addigra lesz egy másik, ami átveszi a szerepét. Ez inkább azt próbálja meg, tehát ilyen szempontból a Bitcoin részben egy úttörő dolog is, tehát szokták kérdezni, hogy én kriptós vagyok, nem, én Bitcoin hívő vagyok, mert számomra a Bitcoin hozza azt.
Ez nem úgy van, minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár.
Hát
minden...
igen, a Bitcoin az egy kriptó. És én azt látom. Tehát az, ami számomra azt az értéket hozza, hogy próbálja az aranynak a működését visszahozni.
De nem vagy kriptoevangelista.
Nem.
Jó. Oké, szóval ez most nem a térítés része, amit most elmondtál.
Mondok még egy példát arra, hogy... Mert
még a szünet előtt, azt nem tudom, folytatjuk.
A szünet előtt, igen, hogy, mert ugye itt szóba jött az, hogy az olcsó. Hogy ugye az olcsó májkrémnek, ezt májkrémmel szoktam mondani ezt a példát, az az értékajánlata, hogy olcsó. A prémium májkrémnek az az értékajánlata, hogy prémium és finom. Tehát, ha infláció van, akkor a prémium májkrém az mit csinál? Megnöveli az árat, mert az fontosabb, hogy jó minőségű. Viszont ha infláció van és drágul az alapanyag, az olcsó májkrémnek az az ajánlata, hogy az olcsó, tehát inkább innoválni fog valamit, hogy hogyan lehet fröccsöntött műanyagból is megcsinálni úgy azt a májkrémet, hogy átmenjen a egészségügyi szabályzáson. És emiatt állandóan nyílik az olló. A prémium májkrém egyre drágább lesz, kb. Az olcsó májkrém az ugyanannál az árkategóriánál fog maradni. És akkor jössz rá arra, hogy az infláció mit okozott az elmúlt évtizedekben, amikor mondjuk olyan dolgokat kezdesz el vizsgálni, ami nagyon durván fog az infláció. Több földterületet nem tudsz csinálni, nem tudsz tehát hogy igen, a földterület a legjobb példa, tehát az ingatlan árán látszik az, hogy amúgy mi történt az elmúlt évtizedekben, mert abból nem lehet úgy innoválni, mint a májkrémmel, hogy megoldjuk, hogy olcsóban el legyen adva ugyanaz a...
Nem, hát ez a prémium májkrémnek az analógiája. Arra mozog az ingatlan piac. Viszont erre majd még térünk vissza egy pár percre, és utána nem mondtuk el az elején, de én még nagyon szeretném behozni a másik témánkat.
Igen.
A nemetmondás kultúráját.
Ja, a nemetmondásról is beszélhetünk.
A kettő között nem sok átmenet van, viszont ezután szerintem be tudjuk még hozni, és arra még egy picit menjünk vissza, hogy mi volt 71-ben, és akkor utána mi történt rá 10 évre, 20 évre, és aztán nézzük meg, hogy
akkor
nekünk mit lehet tenni.
Hallgassunk zenét.
Tényleg arra van egyébként bármi metódusod?
A zenehallgatásra?
Dehogyis, arra, hogy nekünk mit kell tenni.
Ami mivel kapcsolatban?
Hát az elhangzottakkal kapcsolatban.
Hát legyünk prepperek, gondolkodjunk azon, hogy nem is tudom, hogyan lehet az állam helyett egy jobb alternatívát kitalálni.
Wow! Te kis partizán leszel.
Figyelj már, anarchokapitalista.
Azaz. Figyelj csak, olvastad azt a cikket?
Nem, nem vagyok
az. A luxus prepperekről?
Nem.
Nem olvastad? Na majd átdobom. Az is egy nagyon jó téma. Na jó van, most hallgassunk zenét, legyen szünet, meg tök jó reklámok, és aztán folytatjuk beszélgetést Benkuti Gábor általános gondolkodóval. Jaj. Ezt kaptad nára.
Zsepp Puzsér.